Gorcsev Iván, a Rangún teherhajó matróza még 21 éves sem volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e politikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény. Még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a Makaó nevű kártyajátékon nyerte el. Noah Bertinus professzortól, akinek ezt a kitüntetést Stockholmban néhány nappal előbb a svéd király nyújtotta át, de végre is a kákán csomót keresők nem számítanak. A lényeg a fő, hogy Gorcsev Iván igenis 21 éves korában elnyerte a Nobel-díjat. A Nobel-díjjal kitüntetett Bertinus tanár Göteborgban szállt hajóra, táskájában a Nobel-díjjal, és mielőtt a gőzös elindult, megjelent a fedélzeten a svéd Franklin Egyesület, hogy átnyújtsa neki az atomrombolás sikeres kutatóinak kijáró nagy aranyérmet. Ezután a hajó elindult, és a nagy tekintélyű professzor alig várta már, hogy Bordóba érjen, ahol néhány holt szőlője volt, mint általában az idősebb francia államhivatalnokoknak, az ítélet végrehajtó segédjétől kezdve a múzeum igazgatójáig. Később hajóra szállt Gorcsev Iván, hogy előtte is teljesen ismeretlenokból átkeljen a csatornán. Az igaz, hogy elbocsátották a Rangún teherhajóról, mert egy négyágú csákjával megverte a kormányost, de hogy miért kell át a csatornán valaki, ha megverte a kormányost, és elbocsátják egy teherhajóról, ez teljességgel érthetetlen, mint annyi más cselekedete különös regényhősünknek. Homályos az is, hogy mi módon ismerkedett meg ez a félig még siheder, komolytalan fiatalember a világhírű tudóssal, és főként tisztázásra szorulna, hogy mi módon vette rá a hajlott korú, zárkózott tanárt arra, hogy vele bár igen kis alapon, de mégis a Makaó nevű tiltott szerencsejátékot játsza. E részleteket talán sohasem fogják tisztázni. Állítólag úgy kezdődött az egész, hogy a tanár tengeri betegséget kapott a fedélzeten, és Gorcsev felajánlott egy kellemes ízű, maga keverte citromos, konyakos, szódabikarbónás italt, amitől a tanár jobban lett. És megkérdezte a fiút, kicsoda és honnan jön. Gorcsev Iván vagyok, foglalkozásomra nézve 21 éves, a Nasja Gorjodinbeli báró Gorcsev cári kamarás testvéröcsének fia. Atyám kapitány volt a gárdában, és nagybátyám a Justvesti Verszkov kormányzóság katonai parancsnokaként védte Ogyesszát a fellázadt hadiflotta ellen. Mindebből egy szó sem volt igaz. De egészen fiatal lánykák és öreg tudósok hiszékenysége állítólag korlátlan. A tanár feltette csiptetőjét. Szóval ön emigráns? Bizony, tanárovis bátyuska, felelte sóhajtozva. Atyám jó kedvében 10 000 rubelt ajándékozott a cári baletnek. Meg aranycímeres trojka röpítette a Carskoje Selóba. Hej, Kontuszovka, hej, Volga, ha én még egyszer ott lehetnék. De hiszen ő nem emlékezhet Oroszországra, ha 21 éves. Annál kínosabb bátyuska professzorovska, mert én egyszer se láttam ezt a csodálatos havasföldet, amely olyan felejthetetlenül él emlékezetemben. Hová készül most Gorcsev úr? Politikai ügyben járok, matróznak álcázva. Ha megfigyeltük eddig hősünket, egy különös tulajdonságát ismerhettük fel. Sohasem mondott igazat, de nem is hazudott. Csak éppen habozás nélkül kimondott mindent, ami eszébe jutott. És ez sok elképesztő bonyodalomba sodorta életében. Egyik szavától a másikig, egyik tettétől a következőkig ritkán vezetett valamiféle okszerűség. Sajnos kevés pénzzel, mert egy gazember kiforgatott mindenemből. Hogyan lehetséges ez? Gyanútlan voltam és ostoba. Az ember megismerkedik mindenféle kétes alakokkal anélkül, hogy a következményekre gondolna. Így történt, hogy Londonban egy csirkefogó megtanított makaózni, és elnyerte a pénzem. Ne haragudjon, de ez csak ugyan nem valami okos cselekedet. Miféle játék ez a makaó? Gorcsev ismét sóhajtott, és egy csomó kártyát húzott elő a zsebéből. Hát kérem, a lapok összértékének 10-es számait levonjuk, miáltal minden esetben 9 az elérhető maximum. A tanár kipróbálta a szerencséjét, és nyert 10 frankot. Később, amikor már 2000-et veszített, felemelték az alapot. Azután még többször is emelték, és Bordóig Gorcsev Iván elnyerte az utolsó fillérig a tanártól a Nobel-díj teljes összegét, és lehetséges, hogyha a tanár történetesen Nizzáig utazik a hajón, Így ez a törekvő ifjú a svéd Franklin Egyesület nagy aranyérmét is elnyeri, amelyet az atomrombolás terén végzett sikeres kutatásokért kap néhány kiválasztott elismerésül. 21 éves korban ez példátlan teljesítmény lett volna hősünktől, de sajnos a professzor Bordóban kiszállt a svéd Franklin Egyesület nagy aranyérmével, és néhány szomorú meditációval a francia főiskolák felületes pedagógiai rendszerét illetőleg, amely a Makó nevű tiltott szerencsejáték oktatását úgyszólván teljesen mellőzi a tantervből. Gorcsev meghatottan állt a hajó korlátjánál, és sokáig integetett utána egy kendővel. Mit csinál egy ember, ha 21 éves, a komolyság nyomokban sem fordul elő lelki világában, és ilyen hihetetlen pénzösszeg birtokába jut váratlanul? Ezt kérdezte önmagától Gorcsev, és önmaga nyomban felelt rá. Kiszáll Nizzában. Itt először a kikötőben kódorog, és valami cimbora után néz, mert kutyának való a gazdagság, ha nincs valaki, akivel közösen lehet elverni a pénzt. Ki legyen azonban a választott? Körülnézett a kikötőben. A parton egy csomaghordó külsejű egyén vonta magára a figyelmét. A csomaghordó külsejű egyén barna zakókabátban és fekete fürdőnadrágban áldogált a kikötő munkások gyülekezőhelyén, ahol már minden várakozót elvittek valamerre dolgozni, csak őt nem. Azt tette különössé, hogy csíptetőt viselt az órán, és úgy helyettesítette az ingét, hogy egy sárga, úgynevezett frottír törülközőt hordott a vállára borítva, és rojtos két végét az úszónadrágjába tűrte. A fürdőruha kissé szokatlan pongyola viseletét azzal ellensúlyozta, hogy egy aránylag jó állapotban lévő szalmakalapot tett a fejére, félszámmal talán kisebbet a kelleténél, de úgy szólván teljesen épp karimájút. Vastag, fekete angol bajusza körül megvető és szomorú ráncok húzódtak össze egy grimaszba. Ez az ember olyan rossz kedvű volt, hogy szinte sírt, és közben a fogát piszkálta. Talán azért, hogy az étkezést legalább ezzel a valószerű illúzióval helyettesítse. Már úgy látszott, hogy nem helyezkedik el aznap, de egy munkavezető később mégis megszólította. Hello, jöjjön az ötös bázenhez, ládákat kell felrakni. Nehezek azok a ládák? A munkavezető szeme megállt, mintha kővé válna. Ilyet még nem kérdezett kikötő munkás. Na jó, magyarázta kissé idegesen és türelmetlenül a barna zakós úr. Azt nekem tudni kell, kérem, mert 5 évvel ezelőtt sérvem volt. A patron azt mondta, hogy marha, és tovább ment. Finom ember, mondhatom, dünnyögte utána mély megvetéssel. Gorcsev, aki közelről hallgatta a társalgást, nyomban megérezte, hogy ez az ő embere. Odalépett. Mondja, maga dolgozni akar? Nem is vagyok naplopó. Ez baj, de mindegy. Ha tetszik, dolgozzon. Mi szeretne maga lenni a legszívesebben? A kérdezett végignézett magán, cingár lábain, komikus úszónadrágján és kerekszélű barna zakóján, azután vállat vont. Hogy lehet ilyet kérdezni? Titkár szeretnék lenni. Kész szerencséje, hogy erre jöttem. Alkalmazom. Ön nálam titkár. Fizetése havi 2000 frank. Hogy hívják? Vanek. Jó név. Tessék, itt van egy havi fizetése, 3000 frank. Azt mondta 2. Javítást adtam, mert rövid idő alatt meglepő előmenetel tanúsított. Tessék. Természetesen, mondta Vanek úr, miközben kissé idegesen, mint akit ostobaságokkal terhelnek, szivar zsebébe gyűrte a pénzt. Tudnom kell, hogy mi a dolgom. Igen sok dolga lesz, hogy micsoda, azt nem tudom még, de nem is fontos. Ne féljen semmit, megcsinálta a szerencséjét, öregem. Mint említettem, a nevem Vanek, felelte hűvös nyomatékkal, visszautasítva minden konfidenciát. Bocsánat, tehát Vanek úr, maga kitűnő akvizíció, tette hozzá elégedetten, mert szerette az önérzetes embereket, akik pillanatnyi előnyök kedvéért sem feledkeznek meg arról, hogy mivel tartoznak önmaguknak. Ha érdekli, elmondhatom, hogy süllyedtem ide. Nem érdekel, de elmondhatja. Ha ezt mégsem tenné, lekötelezne. Kérem, nem tolakszom. Most mi a teendőm? Még nem tudom, majd kitalálunk valamit. Most körülnézek Nizzában, és ha szükségem lesz őre, értesítem, kedves barátom. Nevem Vanek. Vanek úr, bocsánat. Tetszik nekem az, hogy érzékeny lelkű. Különben sem szeretem a normális embereket. Hát akkor itt találkozunk rövidesen. Itt álljak. Ha akar, menjen el. de akkor nem talál meg. Nem baj, jó napot. És vidáman elsietett. Nagyon örült, hogy Vanek úrnak sok pénzt adhatott. Bár bizonyára elmegy a 3000 frankkal valamerre, mert fél, hogy megjelennek Gorcsev ápolói, és ragaszkodnak majd hozzá, hogy visszaadja az elmebeteg meggondolatlan ajándékát. Gorcsev egyenesen Nizza csodálatos parti sétánya felé tartott, amit úgy hívnak, hogy plázs, és gyönyörű pálmafái mentén a Riviera legelőkelőbb hotelei sorakoznak a tengerparton. Itt beül a Mediterrán nevű, megkülönböztetetten főúri szálló éttermébe. Az unottan sütkérező vendégek szinte rémülten nézik a suhancképű fiatalembert, aki vitathatóan fehér vászonnadrágot visel, kék matrózblúzt, és valamilyen érthetetlen okból kifolyólag az angol haditengerészet számára készült fehér kerek sapkát. Egy piros ruhás lány a szomszédos asztalnál elneveti magát. Az ifjú barátságos mosolyjal megemeli az angol haditengerészet számára készült sapkáját, azután néhányszor nagyot üt az asztalra. Garson, egy sört! A pincér sápadtan oda sietett. Hallja, ez nem matróz kocsma. Érdekes, pedig esküdni mertem volna, hogy ez itt a felvidám orvgyilkosok nevű étterem, ahol 5 órai bicskázásra jön össze az úri közönség. Na de most már mindegy, jó lesz itt is. Hozzon egy korsó sört. Nem szolgálunk fel csapolt sört. Hát akkor hozzon egy 1/2 kiló kaviárt, egy üveg francia pezsgőt, és 100 szál rózsát. A pincér erre elkövette azt a hibát, hogy a távozás sürgetve hozzáért Gorcsev Iván karjához. És ezt nem kellett volna tennie. Az érintést követő másodpercben a pincér előtt elsötétedett minden, és csak nagy sokára tért magához arra, hogy többen támogatják, és egy vizes ruhával mossák az arcát. Holott mindössze egy pofont kapott. Az idegen pedig végre megsértődött, felállt, megemelte az angol haditengerészet számára készült sapkáját, azután tudja az ördög honnan, előszedett egy fekete keretes monoklit, a szemébe csíptette délcegen, amitől tisztára hülyének tűnt, és még a személyzet a távoli asztalok alatt elgurult pincért keresgélte, távozott. A piros ruhás hölgy ismét elnevette magát, és Gorcsev hökkenten megfordult egy percre. Hű, de szép! Egyenesen Vanek úrhoz sietett a kikötőbe, bár nem bízott benne, hogy megtalálja. Azonban legnagyobb meglepetésére titkárja még most is ugyanazon a helyen állt, ugyanabban a pózban, sőt, ugyanabban a fürdőnadrágban, csak a fogpiszkáló változott a szájában. Azóta körülbelül az 5. tartott. Vanek úr, örülök, hogy itt találtam. Elérkezett az ön órája is. Meg fogja hallgatni, hogy honnan süllyedtem én ilyen mélyre? Kérdezte nyomban és mohón. Ennyire még nincs itt az órája, az eset minden esetre érdekel, és alkalmilag majd közli velem. Uram, én levelező voltam, az egyik elsőrangú, ezzel első látásra tisztában voltam. Ön most akcióba lép. El kell mennie valahová, hogy egy csomagot hozzon. Nem az a kifejezett titkári teendő. Napóleon is lent kezdte. De nem magánál. Azonban mindegy. De tudnom kell, milyen nehéz a csomag. Azt hiszem, említettem már, hogy annak idején sérven volt. Tudok róla, a csomag nem nehéz. És napon nem szabad járnom, magas vérnyomásom van. Erről sem kell leszoknia. Vesz majd egy esernyőt valahol, és kifeszíti. Uram, 3000 frank fizetésből nem telik esernyőre. Az esernyőt fizetem. Továbbá vesz egy nadrágot, arra is a vendégem. Ez a fürdőruha dacára a frotír törülközőnek és szalmakalapnak nem megfelelő egy önérzetes, komoly titkár külső megjelenése számára. Tehát előre, öregem. Vanek a nevem, ha nem veszi rossz néven. Tehát akkor előre, Vanek úr. A mediterrán vendégei már régen elfeledték a bolondos matróz ügyét, amikor megjelent egy csomaghordó külsejű egyén, vadonatúj lódennadrágban, amely kápráztatóan zöld volt, mint a háztartásokban használt rovarpor, és térdben végződött gombolható szárral. A térdnadrág érthetetlen ötlettől áthatott feltalálója, bizonyára nem ilyennek álmodta egy viselet ideális férfi típusát, mint amilyen Vanek úr volt. Vékony lábszárainak látszólag gondolált, lágy hullámaival. Nyomban a főpincére sietett, és szigorú rejtélyes arccal, mintha titkos vészhírt közölne, mondta. Engem Cservonec herceg, ő excellenciája küldött. Parancsoljon. Megrendelést kell feladnom, élelmiszer cikkeket illetően, és azonnal magammal viszem. Mit óhajt ő excellenciája? Hideg löncsöt becsomagolva, rákot, pisztrángot, ananászt, két üveg pezsgőt, továbbá szarvasgomba pástétomot és sült csirkét. Igenis. Gyorsan. Vanek úr kijött csomagjaival a szállóból, és a terasz előtt egy padnál megállt. Váratlanul odalépett hozzá valahonnan Gorcsev. Köszönöm, öregem. Nevem Vanek. Köszönöm, Vanek úr. Kabátja zsebéből elővett egy hihetetlen köteg ezres bankjegyet, a csomaghordó külsejűnek átnyújtott kettőt, néhány megbízást adott még, és leült pontosan a mediterrán szállóval szemben egy padra. A csomaghordó külsejű elment, és a matróz kirakta maga elé a kaviárt, sült csirkét, pezsgőt, tortát, különböző kocsonyázott halakat, és hozzálátott jó ízűen. A pezsgős palack fejét egyszerűen a pad széléhez csapta, hogy a csonka üvegből hosszú, habfehér sugár freccsencét. Egy hajtásra kiitta az egészet. A terasz közönsége felé így szólt mosolyogva. Egészségükre! A piros ruhás lány hangosan nevetett. Gorcsev a tetszés nyilvánítást hálásan vette tudomásul, és egy másodpercre ismét megállt a szeme a nőn. Hűha, de csinos. Később újra megjelent Vanek, és valahonnan 70 szál rózsát hozott. Ekkor már néhány száz főből álló kíváncsi bámészkodott a Nobel-díjnyertes ifjú körül. Nem volt több, mondta lihegve, és átvette az újabb 1000 frankot, azután hozzátette. Jól fizet, de dolgozni kell. Ismét elsietett. A hotel titkára izgalomtól remegve folytott hangon korholta a lábadozó pincért, akinek bal szeme szinte nyom nélkül eltűnt egy violakék daganatban. Szerencsétlen fráter, nem ismeri fel az inkognitóban utazó turistákat, egy pincérnek legyen szeme. Hogy kiüssék, mondta nyöszörögve. Tudhattam, hogy a vendég bolond. Mikor jön rá végre, hogy épp elmélyű üdülő vendégekre nem lehet világfürdőhelyeket bazírozni? A rendőrposzt úgy látszik tudta ezt, mert igen udvariasan állt meg Gorcsev Iván előtt. Még tisztelgett is. Jó napot, uram! Van szerencsém, akar csirkét? Köszönöm, nem kérek. Gyümölcs, konyak? Nem, nem. Hát akkor fogadja el legalább ezt a pár szár rózsát. Ó, nagyon kedves, de szolgálatban tilos gumibot helyett virággal járni az őrszemnek. Ugyan, vörös bort sem szabad inni, és mégis abból a bisztróból jött, onnan a túlsó oldalról. Alázatosan érdeklődöm, hogy miért méltóztatik jó ízű villás reggeliét szabadtéri előadás keretében elfogyasztani. Gorcsev Iván felnézett. Úgy látszik bizonytalan valamiben. Mondja kérem, ez a városa a francia köztársasághoz tartozik? Igen. Akkor rendben van, mondja, és beleharap a csirkébe. Mert valahol azt hallottam, hogy itt bizonyos emberi jogokat hirdettek ki egy forradalom alkalmából. És lenyelt egy fél csirkecombot. A rendőr megvakarta a fejét. Eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt egy svéd parafa nagyiparos kovbojnak öltözve cukorkát árult. A rendőrt, aki az őrszobán kissé markáns szemrehányásokkal illette a nagyiparost, később a halászkikötő világítótornyához vezényelték posztolni. Azóta nem is szolgált belterületen. Nem lenne kellemesebb odaben? Kidobtak. Az autók mindenfelé dudáltak, mert közben majdnem 1000 főre szaporodott a kíváncsiskodók száma. De a csomaghordó átverekedte magát rajtuk. Egy gomba alakú, sárga kerti ernyővel tért vissza, amit igen ügyesen lerögzített a pad mellé. Ez nagyon nehéz volt, mondta lihegve. Köszönöm, Vanek úr, felelte az abnormális idegen, és hanyag mozdulattal átnyújtott egy újabb 1000 frankost. Higgyel, megérdemlem, ilyen hőségben cipelni, siránkozott a csomaghordó egyén, és mert hevesen tűzött a nap, kinyitotta az esernyőjét, amitől a látvány komikusból ijesztővé vált. Márvjő vagyok, a szálló titkára, suttogta mellettük egy bátortalan hang. Nem jelentették be nekem, szólt hanyagul Gorcsev, és feltette monokliát, amely voltak éppen csak keret volt. Különben is reggelizem. A titkár Vanek úrhoz fordult, aki éppen kiköpött egy fogpiszkálót. Kérem, jelentsen be. Hogy hívják magát, és milyen ügyben akar bejutni a padhoz? Kérdezte Vanek úr egy túlságosan igénybe vett titkár rövid módján. Gorcsev közben evett és másfelé nézett. Mondja, hogy Márvjő vagyok, a titkár. Téved, a titkár én vagyok. Na mindegy, Nincs kihallgatáshoz öltözve, de megkísérlem, bár a vezérigazgató főúr sokat ad az etiketre. Oda ment Gorcsefhez, és megfogta a vállát. Ide hallgasson, valami Marvio nevű van itt. Hadd jöjjön. Körülbelül 1000 főre szaporodott közben a nézők száma, és a rendőr sorba állította őket, hogy az autók azért közlekedhessenek. Mit óhajt, kedves Marvio? Bocsánatot kérek a szálló nevében, és tisztelettel felajánlom, hogy kegyeskedjék a vendégek között helyet foglalni. Nem bánom, és felállt. Vanek úr, maga velünk jön. Jó, mondta legyintve, mintha súlyos áldozatot hozna. Elindult ruházatának sokféle színében, esernyőjét magasra tartva, mint egy rossz kedvű néger uralkodónő. A titkár kissé meghökkentett től. Vanek úr, a magántitkárom és az unokaöcsém, szólt Gorcsev. Talán kifogása van ellene? Ó, dehogy, dehogy. És bevonultak a teraszra. Gorcsev a piros ruhás hölgyre mosolygott és üdvözölte, de az elfordult. Leültek a legnagyobb asztalhoz, és jött a pincér. Mi lelte a szemét? Kérdezte Vanek úr, és Gorcsev is részvéttel fordult feléje, de azután büszké rendelt. Nekem sört hozzanak. Maga mit iszik, Vanek úr? Inkább ennék valamit ezen a héten, ha már 5000 frankon van. Gorcsev helyeslően bólintott, és Vanek úr hosszan rendelt. Rövidesen behozták a barna sört. Ivott, és kezdődött az ételek felvonulása, ijesztően hosszú sorban. Vanek, a rögtönzött titkár és valóságos belső titkos unokaöcs, először családias érzelmű polgárok módján nyakába kötötte az asztalkendőt, hogy tarkója mentén, mint hegyes pót fülmessze kimeredtek a fehér csücskök, azután szemlét tartotta felvonuló ételek felett, mint egy hadvezér. Ön milyen ügyben tartózkodik Nizzában? Kérdezte Gorcsev. Nem tudom. Úgy látszik, egy dologban járunk. Bevallom, ön tetszik nekem, mert szegénysége dacára megőrzi polgári méltóságát. Uram, szólt Vanek úr, és búsan körülnézett a nizzai hotelterasz főúri vendégein. Ön bizonyára nem érti, hogy süllyedhettem én ide. Pedig sajnos ennél előkelőbb hotelba nem vihetem. Vanek úr nem szól többet. Megevett néhány sült libát, egy-két tortát, azután elveszítette az eszméletét. Személyzet, kiáltotta Gorcsev. Felvonultak a pincérek, élen a titkár. Parancsol. Van ebben a szállóban úgynevezett fejedelmi lakosztály? Természetesen 12 szobás apartman. Vanek urat helyezéken nyomban mind a 12 szobában. Ha felépül, jöjjön utánam. Hol találja önt? Nem tudom. És távozott. Látja, mondta a titkár a sérült szemű pincért oktatva. Az ilyen vendégekre lehet világfürdő helyet bazírozni, amíg a nagybácsi közben nem lép. A legjobb fürdő vendégeket a nagybácsik juttatják bolondházba. Egyenesen a bulvár Viktoára sietett, jókedvűen fütyörészve. A sarkon összeverekedett néhány sofőrrel, azután a borbéhoz ment, ahol aludt egyet, amíg fésülték és borotválták, de előbb átküldött néhány doboz bombont a szemközti bisztró pincérnőjének. Bolond ember volt ez, veszett csikú, a vak is láthatta. Azután felkereste a Lafayette áruházat, hogy legsürgősebb bevásárlásait elintézze. Elsősorban sok Mickey Egeret vett, néhány teniszlabdát, több tucat töltőtollat és 4 tábla csokoládét. Azután felöltözött tetőtől talpig. Smoking, keményink, ragyogó mágomb, sejemzsebkendő, fehér krizantén a gomjukban, ahogy öreg hírlapírók és operaházi benfentesek járnak. Ezután még vesz egy üveg parfümöt, a fejére szalmakalap kerül, és olyan kesztyűt húz fel, amely sárgalázban elhunyt kínai kulikart színére emlékeztet. Most már csak egy bambuszbot a hóna alá, szemébe az a remek, rettenetes, fekete keretes monokli, és végül felcsapja hegykén kissé rézsút a szalmakalapot, azután öntelten néz a tükörbe. Az áruház teljes személyzete, valamint a vásárló közönség egy része gyönyörködve körülállja, és amikor az ifjú elkap szájával egy feldobott cigarettát, lelkesen tapsolnak. Ezek után Gorcsev hálás mosolyal töltőtollakat és teniszlabdákat osztogat nagyérdemű közönségének, majd távozik. 5 perc múlva visszajön, és kedvesen odaszól az egyik altisztnek. Minden pénzem a másik ruhámban maradt, amit levetettem az imént. Igenis, azonnal. A visszatérő szolga falfehéren, remegő térdekkel hatalmas 1000 frankos kötegeket hoz. Tudtam, hogy megvan, jó pénz nem vészel, kiáltja Gorcsev, és egy ezrest ad a szolgának. A többit begyűri különböző zsebeibe. Az utolsó gumiszalagos 1000 frankos hengert, miután nem fér máshová, a kalapja alá teszi, és most már végleg távozik. Az áruház előtt felugrik egy arra haladó taxi deszkájára. Nem kell fékezni, gyerünk valamelyik bankhoz. Kinyitja az ajtót, és beül a vezető mellé. Az autó tovább halad. Előhúz néhány gyűrött ezrest, és átadja a sofőrnek. Váltsa be öregem 100-asokra. Ez itt körülbelül 8000 frank. Az is lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb. A sofőr ettől kissé cikcakban vezet, és végül különös fuvarjával fékez egy bank előtt. Ha Gorcsevnek nem jut eszébe pénzt beváltani, vagy máshová vitetni magát, akkor minden másképp történik. De Gorcsev ide autózott a bankhoz, és ezzel már beszállt a sors rendkívüli express vonatába, hogy rakétasebességgel induljon különös, félelmes és valószínűtlen kalandok felé. Én itt megvárom a kocsiban, siessen, mondta a taxisnak. Az idegen ott maradt a sofőrülésen. A sofőrbe ment a pénzintézetbe. A pénztár előtt megolvasta a bankjegyeket. 28000 frank. Részeg a fuvar vagy őrült? Nem lehet tudni. Esetleg mindkettő. Amikor ismét kiér a bank elé, meglepetten látja, hogy az ismeretlen eltűnt a kocsijával. Tanástalanul áll kezében a halom pénzzel. Annyi történt mindössze, hogy Gorcsev megpillantotta a sportkocsi kormánya mellett azt a piros ruhás hölgyet, aki a szálló teraszára mosolygott. Most is mosolyog, amíg elsuhan a közelben, a kikötő irányába, és egy könnyű porfellegen túl eltűnik. Ha-hó! Gorcsev vadharci kiáltást hallatva beletabos a gázpedálba, és eszeveszett tempóban iramadik a sportkocsi után.